Hol hagytuk abba legutóbb? A Isten rendjéről beszéltünk, ugye? Rendben, akkor erről azért beszélünk még egy picit. Drága Jézus, itt vagyunk. Csak kérünk, hogy segíts nekünk letenni a mindennapok gondolatait, mindazt, ami foglalkoztatott minket mostanáig, és adj nekünk egy összpontosítást, csak frissíts fel minket, eleveníts meg a te szellemeddel, hogy ne csak természeti, hanem természet feletti életünk legyen, és ebben az életben rád összpontosítsunk. Köszönjük, Uram, és minden várakozásunk az tőled van, rád számítunk. Ez a mi részünk, hogy hittel számítunk arra, hogy a te ígéreteid teljesülnek az életünkben. Hogy te elvégzed azt, véghez viszed, amit elterveztél felőlünk. És ez csupa szeretet, ez nagyszerű nekünk, Uram. És annyival gazdagabb a kegyelmed, kibeszélhetetlenül gazdagabb, mint amit mi el tudunk képzelni. Mi kicsinyesek vagyunk, Uram. Te nagy lelkű vagy. Mi szőrszál hasogatóak vagyunk, Uram. Te pedig szabad. És a mi igazságunk relatív, te pedig végtelen, abszolút és teljes igazsággal élsz. És ezt adtad nekünk. Köszönjük, Uram. Áld meg ezt a mai estét, ezt és a többi órát, minden egyes diákot, és még engem is. Te drága nevedben, Krisztus nevében. Amen. Amen. Sziasztok! Óra közben tilos beszélgetni, levelezni és sapkákat átadogatni. Csokit azt szabad enni, főleg, hogy csak én teli szájjal nem tudok tanítani. Úgyhogy ez az én jutalmam óra végén. Úgyhogy ide kirakom, és ez a cél, ami felé török. Ha már vége lesz az órának, ma lehet, hogy spontán módon a felénél kijelentjük, hogy menni kell. És akkor most imádkozzunk. Igen. Most nem vonulunk át, mert akkor anarchia lesz, de gyújtsunk le egy másik nótára. Majd én vezetek benneteket. Nincs hitetek, ez a baj. Menne ez csak. Ti tudjátok, hogy a hit az egy józan meggyőződés, és olyanatok nem bír lenni most. Ezt értem. Isten rendje. Az első gondolat az, hogy neki van ilyenje. Tényleg. Isten rendje. És arról beszéltünk, hogy ez a rend részben védelem, a betakarás. Nyilván egyfelől ugye erről beszéltünk, hogy a rend megvéd az űrzavartól, a rend segít helyesen dönteni anélkül, hogy mindent értenénk. Ugye? Hányan értitek Isten feltétel nélküli szeretetét? Kapizsgáljuk, de hogy teljes mélységben értenénk, nem tudom. Nem tudom. De ha azt hallom, hogy a szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak, és itt egy szabály. Hoppá! Itt a rendnek egy megnyilatkozása. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. Akkor ott van az aranyszabály, hogy amit szeretnétek, hogy ahogy az emberek cselekedjenek veletek, úgy cselekedjetek ti is velük. Itt is egy szabály. És a szabály segít abban, hogy ne kelljen minden pillanatban újra kitalálni. A szabály segít abban, hogy gyorsabban és könnyebben éljünk. Mit tenne a szeretet most? És akkor tudod, emberi nézőpontból, Isten pillanatnyi vezetése nélkül, hát elég sokféle véleményünk létezhetne, nem? Hogy a szeretet mit csinál. És Isten segít nekünk abban, hogy ez ne egy ad hoc döntés legyen, hanem egy definícióval, egy szabállyal, egy renddel segít nekünk abban, hogy jó döntéseket hozhassunk. A másik, amiről beszéltünk, az, hogy a rend az önkéntes alávetettség az Istentől delegált tekintélynek, az megvéd az ördög támadásaitól. És az Istentől delegált tekintélynek sok megnyilvánulása van. A legvilágosabb és a legszigorúbb az a Biblia, ugye? Isten akarata kijelentve, feketén-fehéren nyomtatva írásban. De nagyon sokan imádkoznak így, hogy Uram, mutasd meg az akaratodat az életemre, tudod, fejezd ki nekem pontosan a tervedet. És Isten, nem hiszem, hogy ezt válaszolná, de én most igen. Vagy talán nem is én, talán Pásztor Sibeli mondta ezt egyszer. Azt mondja, figyelj, ha nem tiszteled Isten kijelentett akaratát, miért gondolod, hogy elmondaná neked a specifikusat? Tehát, hogy ha nem figyelsz arra, ami már le van írva, akkor miért beszélne neked Isten arról, ami ahhoz képest, ami itt van, részletkérdés? Ha majd féled és retteged az igét, és az írás Istenét, akkor és tudod, és ezzel tiszteled őt, féled őt, akkor Isten azt gondolom, hogy helyén valóbbnak fogja látni, hogy specifikusan is vezessen. Miről szól ez? A hozzáállásodról. A hozzáállásodról. Nekünk van egy szívünk, aminek a tévedései, a hibái olyan mélyen vannak, hogy nem is látjuk. Jeremiás 17, ugye? Hogy csalárd a szív, ki is kikutathatatlan. És hogy Isten a szívek vizsgálója. Ő tudja, hogy milyen furcsa kis motivációk, szándékok, bűnös, akár gonosz elképzelések, testi irányultságok mozgatnak minket. És valójában a szívünknek egyetlen egy alapvető hozzáállása van a valósághoz, az élethez, a világhoz, a Bibliához, Istenhez. És ez lepleződik le. És tudod, sokszor az imáink, én például most nemrég mondtam egy imát, illetve rájöttem, hogy nem mondtam el egy imát. El akartam egyet mondani, de aztán rájöttem, hogy hát hülye vagyok, ha elmondom, Isten még válaszol. De mi van, ha nem azt válaszolja, amit én hallani szeretnék? Hát jobb, ha nem mondom el. És ez úgy talán egy napig, vagy másfél napig ez úgy lengett így a lelkemben, és úgy néztem így, mi ez itt? Jön ez itt velem, tudod, ilyen kicsit ilyen masszatos, ilyen jön velem. Mi ez? Mondom, hát ez az én fejemből jön, de ez rendjén van? Ez nincs rendjén. Azt az imát el kell mondani. Igen, azt kell mondani, hogy Uram, vezess. Mondj egy igent, vagy egy nemet. És ha nemet mondasz, ha bár nem örülök neki, akkor azért azt mondom, hogy köszönöm, Uram. Akarom, most akarom, hogy vezessen Isten, vagy nem akarom? Nagyon jó kérdés. Ha őszintén válaszolsz, néha az a válasz, hogy hát, Uram, nem. Szeress, áldj meg, menedzseld az elképzeléseimet, de inkább nem kérdezek. Mi a tökéletes akaratod az életemre? Ez egy nagyon veszélyes kérdés. És őszinte szívvel sokszor nem is tesszük föl. És erről van szó. A rend, amelynek ugye az első világos megnyilvánulása az ige, Isten személyes vezetése, a Szent Szellem vezetése, amely aláveti magát az igének, mindig összhangban van vele, a pásztorod, a tanítód, aki elszámoltatható érted, akitől esetleg tanácsot kérsz, nem fog helyetted dönteni, de vezetni fog, fel fogja hívni a figyelmet olyan szempontokra, amiket esetleg figyelmen kívül hagytál, az Isten által delegált társadalmi, gazdasági, törvényhozási rend, ugye? Akarok-e adót fizetni? Fájdalmas kérdés. Nem akarok, nem, nem. Igazából nem, nem akarok. Fáj, úgy értem, nem, nem, nem nagy kocsit venni drága, adót fizetni drága. Nem, nem élni drága, adót fizetni drága. De igazából egy ponton fejet hajtok Isten előtt, és azt mondom, hogy akarok adót fizetni. Nem tudom, milyen pervers gondolat ez. Majd, hogy nem annak tűnik. De azt mondom, hogy ez a te rended. És igazából egyfajta furcsa, szadomazuhista, nem is tudom, vágyjal szeretnék adót fizetni. Jó lenne kifizetni. Ki akarom fizetni. És aztán meg is tesszük, ugye? Van egy alávetettség Isten rendjének, és aztán persze van egy nagy szabadság Istennek arra, hogy vezessen. És tudod, ha választanom kell aközött, hogy a feleségem és a fiam egyen, és aközött, hogy befizessem-e az adót, akkor én a feleségemet meg a fiamat fogom választani. És azt gondolom, hogy Isten előtt ez megállja a helyét. És aztán utána igyekezni fogok mindent megtenni azért, hogy kifizessem az adómat is. A lényeg az az, hogy a rend, ami jön Istentől, egy betakarást jelent. És tudnatok kell, és erről fogunk az óra második felében beszélni, hogy egy nagyon kemény támadás alatt éljük az életünket, mi keresztények. Egy szellemi háború közepén élünk, amely háború zajlik a meggyőződéseinkért, zajlik a hitünkért, zajlik a közösségünkért, zajlik mind azért a nagyszerű dologért, amit az elhívásunknak engedelmeskedve véghez vihetnénk az életben. Az ördög számára ti vagytok a legveszélyesebb embercsoport ezen a földön. Ha valakire rá kell uszítani az embereit, és le kell állítani, ha valakit ki kell nyírni, még a bölcsőjében meg kell folytani, akkor azok ti vagytok. Sajnálom. És ha úgy gondolod, hogy hát egész jól megvagyok, mert egyszer járok bibliasuliban, minden rendben van, eddig még nem láttam olyan fene nagy támadásokat. Légy nyugodt, az egyrészt most élvezed a betakarást, a mindennapi tanításnak, pont annak a rendnek a betakarását, amit az önkéntes alávetettség hoz. Ugye? A rend megvéd. Ugye az ördög hazugsága jön, mondjuk mit tudom én, fiatal lányként megjelenik egy fehér lovon galoppírozó lovag, és azt mondja, hogy gyere velem, boldoggá teszlek. Hát el tudom képzelni, hogy van egy bizonyos kísértés, ugye főleg, ha nagyon fehér az a ló. És ott van az ige, ugye? Ott van az ige, és azt mondja, hogy ne légy hitetlenekkel fele más igában. Pedig olyan fehér a lova. Hey, uram, meg tudnálak győzni róla, hogy miért nem probléma ez. De ott van egy világos, tiszta parancs, ne legyetek hitetlenekkel fele más igában. És a fehér lovon jövő herceg minden más, csak nem hívő. Vagy hívő, vagy annak látszik, de esze ágában sincs követni Istent. Úgy él, mintha nem lenne hívő. És gyakorlatilag ott van egy tanács, amely megvéd mind attól a későbbi fájdalomtól, ami most nem látszik. A fehér ló eltakarja. De ott van a fájdalom a sarok mögött, és Isten megvédettől. Az alávetettség egy betakarást jelent, egy védelmet, a hazugság a csapda elől. És a másik viszont, hogy egy picit bátorítsalak titeket, az az, hogy az ördög nagyon okos, legalább 120-as az IQ-ja. Vagy talán 125-ös is van neki. Vagy még több, lehet, hogy még több. De akkor okosabb lenne a Tibornál. Az nem lehet. Tehát, hogy egy zseni, vagy természet feletti hiperlény, aki... Tehát, hogyha én vele egyedül kéne, hogy bármilyen szinten megmérjem magam, vagy tehát egyszerűen nem az esélytelenség nyugalmával. Most neki van egy stratégiája az életedre. Több mint 6000 éve figyeli az emberiséget. 6000 éve gyűlöli az embert. 6000 évek van jelen a történelemben is, és igazából mozgatója Isten mellett majdnem mindennek, ami történt az évezredek során. Egy hihetetlen rutinnal, tapasztalattal, bejáratos stratégiákkal, ámulatosan megszervezett csapattal működő zseni. Pszichopata gyilkos. És te vagy a szálka a szemében.
Kérdésetek egy kicsit?
Igen.
Hogy a sátán minket gyűlöl elsősorban, vagy Isten?
Hát szerintem Isten gyűlöli elsősorban, és azért minket, tudod. Hát, hogyha Istenen nem tudok nagyot rúgni, mert túl erős, akkor rúgok a kedvencein. Tudod. És ezek vagytok ti. És akkor most imádkozzunk, és menjünk haza. Ezt tanította pásztor Scheller még annó, hogy az ördögnek valószínűleg van egy stratégiája ellened, amely valószínűleg hosszú távú. 10-15 éves stratégia. Ahol a leggyengébb pontodat fogja támadni olyan gyengéden, hogy ne vedd észre, hogy egyáltalán támadásért. A leggyengébb pontodon, vagy esetleg a legerősebb pontodon, mert az a leggyengébb, mindig mozdít rajtad egy picit. Olyan óvatosan, olyan finoman, olyan ráérősen, hogy te nem veszed észre, hogy egy picit mindig arrébb mész. Hogy egy picit mindig odébb állsz. Hogy a hozzáállásod megváltozott. Hogy már nem úgy nézel a pásztorodra, mint régen. Hogy egy picit bosszant, hogy itt magyaráznak. Hogy igazából te is tudod már ezt. Miért kell ezt még egyszer végighallgatnod. És apró kis eltérések, ahol ez a megtörtség, ez a friss alávetettség megszűnik. És aztán egy nap a csapda bezárul, a hurok összeszorul a bokádon, és ott vagy a bajban. És ott vagy a bajban. És az egyetlen védelem ez ellen, az a tekintélynek való alávetettség. Az egyetlen védelem ez ellen, hogy félem az igét, és minden nap odafekszem a kése alá, hogy Isten igenis vezetheti az életemet, megtörtségben élek, ahol azt mondom, hogy semmihez sem ragaszkodom, bármit elveszíthetek ma. Uram, ha ma van a halálom napja, akkor ez egy jó nap lesz. Ha ma veszítek el mindent, amire eddig büszke voltam, akkor ez a te akaratod, Uram. Hogyha ma van vége annak, amit eddig csak terveztem, akkor ez így lesz. Semmihez nem ragaszkodom, csak hozzád, Uram. Megtörtségben élek. A harmadik dolog pedig a pulpitus, a gyülekezet. A gyülekezet az a hely, ahol egy felkent lelki pásztor, aki reggel azért imádkozik, hogy Uram, add az üzenetet a gyülekezetnek, el tudja prédikálni azt, amit neked hallanod kell az életedben most Istentől. És lehet, hogy ez fájt. Azért vagy itt. Azért jöttél. Persze, hogy felépítsen, persze, hogy bátorítson, és persze azért, hogy kijavítson. És a nagy-nagy kegyelem, az, a nagy-nagy szeretet az, ami minket képessé tesz arra, hogy a legszigorúbb, a legmagasabb mérce elől se akarjunk elszaladni. A hegyi beszédben, amikor Jézus beszélt a törvényről, akkor ő nem lejjebb rakta a lécet, hanem magasabbra. A hegyi beszédben nem arról volt szó, hogy ne paráználkodj, hanem arról, hogyha kívánsággal tekintesz a szívedben, az ugyanaz zöldben, ha haragszol, méltó vagy a törvényszéki eljárásra, hogyha ha gondolatban megteszed, akkor valójában csak a kultúrát tart vissza attól, hogy ne tedd meg valójában is. Én azt látom, amit a szívedben teszel. Én azt látom, aki a szívedben vagy. És én a szívben akarok igazi embereket. Én a szívben akarok szeretetet, irgalmat, kegyelmet. Igazi embereket. És ezért bánni fogok veled, beszélni fogok veled, mondja Isten. Inteni foglak, fenyíteni, feddeni. Nagy szeretettel, ne viccelj. Te vagy én. Egyek lettünk. Oké. János 17-ről beszélek. De meg akarlak szabadítani a szégyenettől. Emlékeztek múlt órán? És És attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz ebben a világban. Úgyhogy van egy rend. És mi, akik kegyelemben erősödtünk meg, mi nem félünk ettől a rendtől. Ezt értitek? Minket ez nem terhel meg. Ezt értitek? Szeretem Isten igazságát. Ti szeretitek? Szeretitek Isten törvényét? Isten rendjét? Ha ez a rend elítélne téged, nagyon nehéz lenne szeretni. Nagyon nehéz. De nem ítél el. Nem. Isten azt mondja, hogy repülj, de aztán ő ad szárnyakat, ő készít fel a repülésre, és amikor kész vagy rá hitben, akkor ő repül helyetted. De nem adja a láb. Repülni fogunk. És az a rend, ami az életünkben uralkodik, az ellen nem lázadnunk kell, hanem örülnünk neki, mert segít a növekedésben. Nézzünk meg egy konkrét dolgot, és erről már múlt héten beszéltünk. A vétkes kiigazítása egy nagyon érzékeny terület. Hogyan igazítunk ki egy vétkest? Igaz? És erről talán beszéltünk Máté 18-15. Emlékeztek erre múlt héten? Igen, persze, emlékeztek rá, ugye? Oda megyek egyedül, aztán viszek magammal valakit, aztán a gyülekezet előtt. És beszéltünk a korintusiakról, ugye? Korintusban mi történt. És az egyik kérdés, amit én itt föltennék, az a miért kérdés. Szerintetek mit akarok ezzel kérdezni? Mit miért? Miért a te dolgod? Jó, abszolút jó. Minek kell kiigazítani? Egyáltalán miért igazítod ki? Nagyon jó kérdés. Mind a kettő. Így van. Miért te, és egyáltalán miért? Miért? És most nem a válasz a lényeg, hanem az, hogy te ezt a kérdést föltedd magadnak. Amikor tudod, neked szúrja a szemedet valaki másban, akkor az első kérdésed ez legyen. Miért szúrja ez az én szememet? Mert lehet, hogy nem a másikkal van a probléma, hanem veled. Oké? Lehet, hogy fönnülsz egy nagyon magas, nagyon bírói, nagyon ítélő széken, ahol semmi keresni valód. Csak egyszerűen semmi keresni valód. Miért? És egyetlen jó válasz van. De légy nagyon biztos benne, hogy te abban a helyzetben vagy. És ez a motivációd. Tippeljetek, mi lehet az egyetlen jó válasz? Gyülekezet védelme? Igen, szeretet. Igen. És ez így összeáll, nyilván. Ha szeretek, ugye, akkor gyűlölnöm is kell. Ha szeretek, akkor gyűlölöm azt, ami ellenem megy mindannak, amit és akit szeretek. És akkor meg kell védenem. Szeretlek titeket, és valamelyikötök elkezdi ütni a többit, őt is szeretem, de a többiek védelmében őt le kell állítani. És leállítom azért, mert szeretem azokat, akiket üt, és leállítom azért, mert szeretem őt, aki épp a szégyenében él. A másik gondolat, ami ugyanide kapcsolódik, az a közösség. A közösség helyreállítása. Köztünk, hívők között van egy családi vérkötelék. Testvérek vagyunk. Tudjátok, ezt így mondjuk, hogy tesó. Hey, hello, tesó. És az én, tudod, ilyen, tudod, mit mondasz? Tényleg azok vagyunk. Van köztünk egy kötelék, ami elszakíthatatlan. Van köztünk egy olyan természetfeletti, misztikus, rejtélyes kötelék, ami akkor szakadhatna el, hogyha Isten megszűnne az atyánk lenni. És ez nem történhet meg. Úgyhogy te a testvérem vagy, mindegy, hogy mit csinálsz. Ezt érted? Mindegy. Mint egy anya a gyermekével. Tudod, ez a gyermeke marad, mindegy, hogy mit csinál. És igen, ha szereti a gyerekét, akkor meg fogja fenyíteni. Persze. Szeretem, akkor nem akarom, hogy a szégyenében éljen. Fenyíteni fogom. De akkor is a gyerekem. És akkor is szeretem. És akkor is van köztünk egy kötelék, amely előtte van mindennek. És csak mielőtt tovább mennénk ebbe az irányba, gondolj bele, hogy közted és Isten között van egy ilyen kötelék. Belegondoltál már ebbe? Hogy közted és Isten között van egy feltétel nélküli szövetség. Ezt érted? Mi kerülhet közéd és Isten közé? Olvasd el Róma 8 végét. Semmi. Azt hiszem, hogy ezek a szavak nem bírnak elég tartalommal a lelkünkben, a hétköznapok szintjén. Érted azt, hogy Isten, amikor te elkövetsz valamilyen durva vétséget, mint mondjuk Dávid, megölte Úriást, és elvitte Becsabét, és komoly gondja volt a fiával. Figyelj, te vitted az ászlót, az enyémet. Mit csinálsz? Ez volt a büntetés magyarázata. Mert Dávid nem úszta meg szárazon. És ezen érdemes lenne elmélkednetek. Dávid sztoria egy nagyon mély történet. Dávid megbánta a bűnét, és nem kellett meghalnia. Isten elengedte, megbocsátotta a bűnét. De azután jön egy átok, csak olvassátok el. Mert okot adtál az Úr ellenségeinek a gyalászkodásra, és utána jön a felsorolás, mi minden fog történni emiatt. Miért van ez? Hogy van ez? Érdemes ezen elgondolkozni. De csak gondolj bele, hogy az ördög és a pribékjei, én gondolom, hogy 9 hónapon keresztül minden nap ott voltak Isten előtt, és azt mondták, hey, mit csinál a te kis kedvencéd? Ha? Ez így rendben van? Ha? Nagy igazságosság? Isten, te vagy itt a... Ennyire bírod kézben tartani a csapatodat? Így nézel ki te, így működsz te, ez a te hűséged, Isten, ha? Mit csinál a te kis kedvenckéd? Persze, minket is ugyanúgy nyírtál ki, hogy a te kedvenckéd kinyírta a legjobb haverját. Persze, ez a te jellemed. Gyalász, nem tudom, mit mondtak, de eltudom, valami ilyesmit, el tudom képzelni. Gyalázták. És Isten mit csinált? Hol az a nyomorul? Dávid, mit csináltál? Nyugi fiúk, elintéztem. Ezt csinálta? Ezt? 9 hónapig néma csend volt. Csak tűrte. És aztán kiállt Dávidért. Helyrehozta a bűnét, és ő továbbra is az az ember volt, maradt, és lesz, aki az 1000 éves királyság idején Isten trónján fog ülni. Szövetség, ami közé nem kerülhet semmi. Igen, Dávidnak meg kellett tanulnia valamit. Igen, Dávidnak nőnie kellett. És Isten ezt is a jóra használta. És hiszem, hogy az átok, ami ott maradt az életében, az ezért van. Dávidnak mélyen meg kellett értenie, hogy mit tett, és hogy minek mi a jelentősége. És az, ami utána a saját életében visszajött rá, részben annak a következményeként, amit ő csinált, azt tanította meg erre. És csak nézzétek meg a könyv vége felé, hogyan gondolkozik, és hogyan bánik az ellenségeivel. Rengeteget tanult, és nőtt, és fejlődött. De ez a lényeg. Isten egy pillanatra sem fordult el tőle. És ez egy ámulatos dolog. Most egy hasonló kötelék és szövetség kéne, hogy legyen köztünk is. Ezt értitek? Ha a testvéred elbukik valamiben, akkor a te legnegatívabb érzésed a szomorúság kéne, hogy legyen. Hogy sajnálod őt, hogy megszomorodsz, hogy aggodalom tölt el, hogy mi lesz vele. És aztán egy nagy vágy ébred benne arra, hogy rendbe hozd ezt a közösséget, ami megbomlott amiatt, hogy ő elment, hogy ő más utat választott. És a gyógyítás, a helyreállítás, a szabaduljunk meg az ellenségtől, ahol az ellenség nem az az ember, hanem a megoszlás, a bűn és az ördög. És mi pedig még szorosabbra fogjuk a köteléket egymás között. A nehéz időkben nekünk még inkább össze kéne tartanunk. Mit csinálnánk, hogyha a pásztor kedvét egy rágalom hadjáratba sodornák? Hogyha holnaptól a tévé, újság, rádió és minden arról szólna, hogy a Biblia szól egyház vezető lelkipásztora nem is tudom milyen visszaélésekkel élt, és lopott, csalt, hazudott, és mit tudom én, bármilyen rágalom hadjárat lenne. Ez egy jó kérdés. Mit csinálna a másik gyülekezet lelkipásztora velünk? Oké, vagy mit csinálnánk mi, hogyha a másik gyülekezetet, mondjuk a Golgota gyülit, vagy a nem tudom melyik van még, a Hit gyülit, vagy nem tudom, valakit ugyanebbe beleviszik. Akkor mi mit gondolunk róluk? Hogyan nézünk erre? És itt jön elő az, hogy mi van a szívedben. Hogy milyen törvény alapján élsz, hogy ki vagy te valójában. És az a lecke, amit Isten tanít, az a saját leckéje. Én a világ ura vagyok. Nézd meg, hogy én hogy bántam az ellenségeimmel. Én hogy bántam azokkal, akik elbuktak. Én hogy bántam azokkal, akik nem tudták teljesíteni a legkisebb elvárásaimat sem. Lásd tanítványaim. És hogyha, és lehet, hogy fogunk még erről beszélni többet is. Úgyhogy a helyreállításnak ez a célja, és a következő pedig ez, hogyha az illető megtér, azaz helyreáll, és mennyi a helyreállás? Mennyit kell vezekelni ahhoz, hogy valakinek megbocsásd, hogy lopott? Semmit. Egy őszinte sajnálom. Hibáztam. És tudod, mit kéne csinálni? Megbocsájtani, és elfelejteni. Megszűnt. Ez a dolog nem létezik többé. Ezt érted? Megtagadom, hogy emlékezzek rá. Nem, egyszerűen úgy döntök újra meg újra, amikor ez elém kerül, hogy ez nincs. Ez megszűnt. Ez nincs köztünk. Ez meg lett bocsájtva. Ez elmúlt. És persze eszembe jut, de akárhányszor eszembe jut, úgy döntök, hogy ez ki lett fizetve. Halleluja, szabadok vagyunk. És tudod mit? Aztán nem is jut már eszembe. De mindegy, hogy eszedbe jut-e vagy sem, a hozzáállásod a kérdés. Ugye, hogy milyen madár repül át a fejed fölött, azt nem tudod eldönteni. De hogy melyik rak fészket a fejeden, azt te döntöd el. Úgyhogy a Galácia 6:1-et nézzük meg. Testvéreim, ha valaki tetten is érnek valamilyen bűnben, ti, akik lelki emberek vagytok, szellemi emberek, igazítsátok helyre az ilyet szelíd szellemmel, szelíd lélekkel. De azért vigyázz magadra, hogy kísértésben ne essél. Oké, szerintetek mit jelent ez a kísértésben ne essél? Második versben. Igen, hogy elítéld. Nagyon sokan úgy értelmezik, hogy vigyázz, nehogy te is ugyanabba a bűnbe essél, mint ő. Beszélsz egy tolvajjal, és annyit beszélsz vele, hogy végül is te is tolvaj leszel. Vigyázz, nehogy te is olyan legyél, mint ő. Nem, ez arról szól, hogy... Igen, azt mondja, hogy mert ha valaki azt gondolja, hogy ő valami jól lehet, semmi megcsalja önmagát. Mindenki a saját terheit vizsgálja meg, tetteit vizsgálja meg, és akkor csak is a maga tetteivel cseleked, dicsekedhet, és nem a máséval. Mert mindenki a maga terhét hordozza. megjegyzem, a második versben az volt, hogy egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét. És aztán meg arról beszél, hogy mindenki a maga terhét hordozza. Miről szól ez? Arról, hogy mint ítélőbíró, a magad terhével törődj, oké? Ha nagyon ítélni akarsz, ítélj magad felett. És ott is légy óvatos, mert az Úr az, aki ítél fölötted, úgyhogy te nem mondhatsz magadról semmit, még magadról sem. Ugye ezt Pál mondja. Ezt a leckét adja. De ha a másiknak a segítésére gondolsz, ha a helyreállításra, ha ugye a szelíd lélekkel igazítsátok helyre, akkor egymás terhét hordozzátok. Ha szeretetről van szó, ha szeretni akarsz valakit, igenis hordozzátok egymás terhét. Ha ítélni akarsz, akkor ítéld magadat. És a szó az útbaigazításra a görögben a hálójavításra használt kifejezés, illetve a kificamodott tag visszaillesztésére használt orvosi szó a gyógyítás rokonértelmű szava. Gyógyításról van szó. Igazítsátok helyre. Azt, ami tönkrement, szelíden, szeretettel, kedvességgel helyrehozni. Jó, és erről beszéltünk Jeremiás 2.19-ben, hogy nagyon sokszor, és talán a következő órán lesz erről szó, létezik egy ilyen vérszomj bennünk hívőkben. Egy furcsa hozzáállás, ami valami olyasmit mond, hogy ha nem ítélem el a bűnt elég keményen, akkor még azt hiszik, még úgy fog látszani, úgy fog tűnni, hogy én nem veszem olyan komolyan a bűnt, illetve úgy fog tűnni, mintha én is bűnös lennék. Úgyhogy ha találok egy bűnöst, akkor örömmel elítélem, mert ezzel magamat olyan baromi igazságosnak mutatom föl, és még a gyanúja sem jöhet elő annak, hogy nekem bármi közöm lehetne valami olyasmihez, amit ő elkövetett. Ugye? Ez egy ilyen furcsa, ez is szerintem egy kicsit perverz, ilyen tudatalatti önvédelmi rendszer, ami arra vesz rá minket, hogy azért odavágjunk, hogyha látunk egy bűnöst. Ha nem is nagyot, de egy kicsit azért odavágjunk. Tehát azért azt tudod, hogy ez bűn volt. Hát persze, ha nem tudja, hogy bűn volt, akkor ezt mondhatod, de akkor sem így, hogy, hanem úgy, hogy hey, ha megnézzük, úgy néz ki, mint a kutyakaka, olyan a szaga, mint a kutyakaka, az íze is olyan, mint egy kutyakaka. Szerintem ez kutyakaka. Ez bűn. Ez bűn. Ha. Na és? Csináljuk azt vele, amit kell. Valljuk meg, hagyjuk el, és menjünk tovább. Én is nyomok ilyet, te is nyomsz ilyet. Csak menjünk tovább. Ez nem lesz volt a kazettán, ugye? Mert ugye, ha Ádámot akarom megvédeni, és valahogy megigazítani, akkor jobban mutat az, amikor azt mondja, fúj, hogy csinálhattál ilyet? Szégyeld magad! Fúj! És a szégyenemben vagyok. És én vagyok a szégyenemben. Én estem kísértésbe. Volt egy lehetőségem, hogy jót tegyek, és rosszat tettem. Ott volt egy lehetőség, hogy leleplezzem Krisztus igazi természetét, és nem tettem. Az emberi ostoba természetemet lepleztem le. A világnak végighordoztam tudod a transzparensét. Még egyszer. Úgyhogy a rend segít abban, hogy ne essünk ilyen hibákba. És Jeremiás 2.19 mondja, hogy nyugi, ha amiatt aggódsz, hogy a testvéred túl olcsón megúszta, túl, jó, lehet ezt így mondani? Olcsón megúszta, ugye? Van ez a kifejezés. Ha te nem vágod nyakon, akkor tudod, túl olcsón megúszta, nem igaz? Mennyit mondtam? 2.19-et. Aha, Jeremiás síralmainál vagyok, és csodálkozom, hogy nem, valahogy nem akar, nem akar illeszkedni, nem az a gondolat. Azt mondja, a saját gonoszságot ver meg, elpártolásod fenyít meg téged. Ez pont elég. Mondta, feje neki megyek a falnak, és amikor ébresztgetsz, hidd el, addigra már tudom, hogy mit csináltam. És az a háromnapos pukedli a fejemen, az emlékeztetni is fog rá egy darabig. A mi dolgunk a gyógyítás, nem a büntetés, nem az ítélkezés, hanem a helyreigazítás, a kificamodott csontot visszarakni. Jó ez? Ez jó, ugye? Szeretitek ezt? Nem elmaszhatoljuk, ugye? Nem az, hogy oda se nézek, mintha nem törött. Dehogy is nem. Van egy mély reakció. De ez szeretetből van. Szeretetből van. Jó, és akkor most lépjünk tovább. A következő gondolatkör az igaz ítélet gondolatköre. És ez már keményeled el. Az emberi felelősség megköveteli, hogy a legkülönfélébb helyzetekben helyesen ítéljük meg a dolgokat. Legyenek azok szellemi dolgok, vagy a mindennapi élet dolgai. Te keresztény vagy, neked élesebb, precízebb és szigorúbb felismerésed kellene, hogy legyen az élet dolgaiban, mint bárki másnak. Egy állati jó dolgot olvastam, hogy a világ szerint a lelki pásztoroknak fel kellene ismernie a korszellemet, és alkalmazkodnia kellene hozzá. Mire az egyik lelki pásztor ezt írta, ez azt hiszem, ilyen cikkeztek erről, azt mondja, hogy jaj annak a pásztornak, aki ezt megteszi, mert a lelki pásztornak nem felismernie kell a korszellemet, hanem kiigazítani. És ez a helyzet. Nálad van az etalon, te vagy az igazság ismerője, te vagy a világ világossága. Te egy nap nem csak csip-csup hétköznapi ügyekben, hanem angyalok felett is ítélni fogsz. Örökkévaló sorsokban Isten embere vagy. És persze, tudod, óvatosan, ez mind abban a kontextusban, amit idáig vettünk, ugye? Alávetettség az igének, a Szent Szellem vezetése, a szeretet, a motivációnk. De van egy felismerésünk. Pásztor Scheller mondta ezt. Ha eléd raknak egy csirkét, megeszed a húst, a csontokat ott hagyod. Nem eszed meg az egészet. Igaz? Kiszúrod, melyik az ehető, és melyik nem. Az ehetőt megeszed, a többit ott hagyod. És ez a felismerésed meg kell, hogy legyen. És azt mondja, hogy mindent megvizsgáljatok. Hogy mondja? Mindent megvizsgáljatok, a jót megtartsátok, és a gonosznak még a látszatától. És hol van ez? Egy Tesszalonika 5.22, megnézzük, leteszteljük, hogy jól tudod. Egy Tesszalonika 5.21, bingo. Van köztünk egy biblia ismerő ember. De mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg, a gonosz mindenféle fajtájától tartózkodjatok. Oké. Úgyhogy lássunk egy párat ezekből. Az együtt, hogy még együtt se együnk olyanokkal, akik nyíltan ellenszegülnek Isten jellemével. És ez egy szigorú, ugye ezt korintusiakhoz írt levélben, amikor ezt a parázna embert ki kellett közösíteni, és azt mondja, hogy átadjuk őt a sátánnak, hogy a lelke üdvözüljön. És hogy ez egy szigorú, ez nagyon szigorú, ugye? De ez arról szól, hogy itt valaki megkeményítette magát valamilyen eretnekségben, valamilyen istentelenségben, valamilyen Isten jellemével drasztikusan ellenszegülő dolognak, van, és azt mondja, hogy ez így helyes, én ezt így csinálom, így akarom csinálni, és ti ne szóljatok bele. Az más, amikor valaki azt mondja, hogy igen, tudom, de hát mit csináljak? Egyszerűen esek, kelek. Azt mondod, hogy tudod, ne pletykáljak, mindig megbánom, de aztán mindig azon találom magam, hogy meghallgatom a legújabb kis sztorit, és aztán ups, ki is csúszant a számon, de bocsánat. De tényleg, és Uram, szabadíts meg ettől. És aztán meglátom azt a testvért, akivel mindig szoktam azelőtt pletykálni, és elrohanok az ellenkező irányba. Csak hogy nehogy megint pletykáljak. És persze nem, nincs egy ilyen fóbiám. De ez más, mert ez az ember helyreáll, újra meg újra. De mi van, ha valaki nem? Mi van, ha valaki azt mondja, hogy hagyjál már, hát nehogy, mert csak nem, még jól megbeszélem. És tényleg tudsz róla valamit? Mert majd mesél, van valami hír. Tényleg. De tudjátok, hogy mit, nem tudjátok, mi történt? Én tegnap láttam. Ti is láttátok? Nem láttátok? Látnotok kellett volna. És pletyka, tudod? Tessék? És jön a mond már tovább. Igen. Pletyka, kritizálás, csalás, részegeskedés, paráznaság. Aki ebben él, életstílusként, lehet, hogy azzal segítesz neki, hogyha egyszer nem vagy vele közösségben. És tudod, hogyan? Hát azután, miután már nagy szelítséggel vigyázzol, hogy én kísértésben ne essem, helyreigazítottam őt, vagy megpróbáltam helyreigazítani. És tudod, már fél éve, már másfél éve, már három éve igazítom helyre, tudod, akkor a szolgálatom volt már felé, hogy el se tudom mondani. De az illető még mindig csak, tudod, olyan, mint egy rákos fekély, tudod, romlik körülötte a levegő, mert mindig csak minden rosszat elmond mindenkiről, mindig előveszi újra meg újra, és mert tudod, százszor beszéltünk erről, nagy szeretettel, és akkor egy ponton az van, hogy figyelj, nekem ezt nem mond többet. Ha most itt ülünk ennél az asztalnál, ha azt akarod, hogy én is itt üljek, akkor legalább fogd be a szádat. És ha nem teszed, akkor én csak egyszerűen fölállok és átülök egy másik asztalhoz. Mert amit csinálsz, az egyszerűen nem jó. Egyszerűen nem működik. Az első alkalommal. Hé, hey, Szabolcs! Kiszúrtam. Hogy beszélsz te? Gyerünk, Péter, álljunk föl, menjünk innen. Nem, dehogy is nem. Nagy befektetés, szeretet után. De van egy pont, amikor azt kell mondani, hogy kész, ez nem tolerálható. Te egy másik irányba mész, te egy másik játékot játszol. Nem, azt játszd egyedül. Szeretettel várlak bármikor, de az én térfelemen. Arra a pályára én nem megyek. Ha oda akarsz menni, oda egyedül kell menned. Hát itt is egy ponton el kell döntened, tehát hogy nekem is rengeteg barátom volt, aki megtért, és rengeteg, aki nem. És nekem tovább kellett mennem. És persze, ha Isten ad lehetőséget, hogy újra szolgáljak feléjük, akkor igen. De vagy ők megváltoznak az szerint, ahogy Isten engem vezet, vagy nincs közösségünk. Ez is szigorú beszél, ugye? De vagy én leszek olyanok, mint ők, vagy ők olyanok, mint én. De a kettőnek nincs közössége egymással. És persze nem ítélem én meg a barátaimat, mai napig is, ha valakivel összefutok, és tudod, és régi, semmi baj. De az életemet nem fogom összekötni valakivel, aki más irányba megy. És ez lehet a, tudod, minden péntek esti kártyázás. És tudod, minden péntek este kártyázok, de annyi szemét gyűlik össze bennem az alatt az egy este alatt, mint amúgy egy hónap alatt se gyűlne. Mert a haverjaim, a régi haverjaim olyanok. Hát akkor lehet, hogy nem kártyázok már velük többet péntek esténként. Akkor lehet, hogy inkább nem. Jó? Talán ez így. Az, hogy valaki nyíltan ellenszegül Isten jellemének és rendjének, akár halálos is lehet. Tehát létezik az, hogy valaki idő előtt befejezi a földi pályafutását, mert nem úgy élte az életét, ahogy kellett volna. És 1 Korintus 11.22 beszél erről. Azt mondja, hogy ez az úrvacsoráról beszél. Azt mondja, hasonlóképpen vette a poharat 25, miután vacsoráltak, és ezt mondta, E poháram az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret, és isszátok e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Ezért erőtlenek és betegek közöttetek sokan, és ezért is halnak meg számosan. Mert ha mi magunk ítélnénk önmagunkat, nem esnénk ítélet alá. De amikor az Úr ítél minket, akkor nevel, hogy a világgal együtt el ne vesszünk. Ezért tehát, testvéreim, ha evésre egybegyűltök, várjátok meg egymást, és ha valaki éhes, otthon egyék, hogy ne ítéletre jöjjetek össze. A többiről majd akkor rendelkezem, ha hozzátok érkeztem. Gyakorlatilag azt csinálták az úrvacsora a tivornyázásba ment át. Tehát, hogy az vacsoráztak, ettek, ittak, volt, aki meg is részegesedett a borral, ugye? És az úrvacsorából valami más lett, mint ami eredetileg volt. És Isten nevelte őket. Tudod, ez volt a szokásuk, így csinálták, és helyre lettek állítva. Sokan betegek voltak, gyengék, erőtlenek, és meg is haltak közülük. És ez nekünk azt mondja, hogy én nekem ítélnem kell önmagamat. Ez a nem elítélés, hanem az 1 János 1.9 helyreállása. És ha én ítélem kezem önmagam felett, nem esem ítélet alá, hisz én helyreálltam Istennel. Veszem az úrvacsorát, és azt mondom, Uram, bocsáss meg a vétkeimet. És ha van valami lerendezetlen bűnöm a Istennel, akkor azt lerendezem, és úgy veszem az úrvacsorát. És sinem vagyok, fedhetetlen vagyok. De ha valamilyen ismert bűnben élek, és ezt nem rendezem le Istennel, akkor ítéletet eszek és iszok magamra. És Isten nevelni fog, fenyíteni fog. Te az egyik kezeddel azt mondod, hogy tudod, én egy vagyok Isten testével, vérével, és a másik kezeddel pedig sarat dobálsz. Ezt Isten helyre kell, hogy állítsa. Úgyhogy aztán itt van Anániásnak és Szafírának az esete. Apostolok cselekedeteiből. Ők hazudtak a Szent Szellemnek. Nagyon sokan félreértik ezt az írásrészt, és azt mondják, hogy azért ütötte őket Isten agyon, mert nem adtak oda mindent. Miközben nem. Dehogyis, nem kellett volna semmit se odaadniuk. Ők hazudtak. Ők előnyt akartak kovácsolni a szellemiségükből egy világi módon. Azt mondták, hogy figyelj, eladjuk a házat, és aztán úgy teszünk, mintha mindent odaadtunk volna. Közben odaadunk valamennyit, és a többit megtartjuk magunknak. De azt mondjuk, hogy mindent odaadtunk, hogy mindenki lássa, hogy mi milyen állati szellemiek vagyunk. És ezt Isten előtt tesszük. És azt gondolom, hogy egyrészt ez egy precedens eset volt, ahol Isten azért volt egyrészt ilyen szigorú, hogy megvédje a többieket. Rögtön az elején helyre akart igazítani valamit, és ezt kicsit keménykezően csinálta. A másik pedig, hogy amiről itt szó volt, az a képmutatás. Azt gondolom. Nem? Mit gondoltok? Ez a képmutatás bűne volt. Az volt, hogy valami... Igen, a képmutatás. A hazugság. Hazudtak a Szent Szellem ellen. Azt mondták, belül a szívük mélyén eljátszották, hogy ők valami nagyon szellemiek, és saját hasznukra akarták ezt fordítani. Önmagában még el se kellett volna adniuk a házat, és ha eladták, megtarthatták volna az egészet. Nem volt az övéké. Ezt mondta nekik Péter, talán Péter mondta? Nem a tiétek? Nem tesztek a tiétek el azt, amit csak akartok? Jó. Aztán a következő Pál a gyülekezeti nagy tanács előtt, Cselekedetek 15.4-ben. És ugye Pál volt a legradikálisabb az új szövetség üzenetével, és egy csomó mindent, amit tudunk és értünk, azt Isten Pálnak jelentette ki. És ő ugye zsidó létére a pogányokhoz ment evangelizálni, oda lett elhívva, ugye, oda küldte Isten. De ez a zsidók között egyfajta megbotránkozást okozott, ugye? Ne viccelj! Megvolt nekünk a mózesi törvényünk. Mit ehetünk, mit nem, kóserkaja, a szabályok, és nem zsidók, azok kutyák voltak. Tehát egyszerűen egy rabbi még nem is beszélt, tudod. Főleg nem nővel, nem zsidó nővel. Szóba se állt, egy kutya volt. És Pál pedig ugye a pogányok apostola lett. És azért, hogy tudod, hogy ez ne egy ilyen önállóskodó partizán akciónak tűnjön, mert benne ott volt az alávetettség Isten rendjének, ezért a jeruzsálemi gyülekezet vénei elé vitte az ügyét, és tőlük várt jóváhagyást, miközben igazából, ha úgy vesszük, neki egyenes elhívása volt Istentől, kitől kell nekem jóváhagyást kérnem. Hát, uram, ha te engem elhívtál, akkor meg tudod nekik is mutatni azt, amit nekem megmutattál, és hogyha itt minden zsír, akkor ez csak egy megerősítése lesz annak, amit tőled kaptam. Úgyhogy Pál tisztelte a rendet, és így ítélt. Nézzük meg a verset, 15-14. Simon elbeszélte, hogyan gondoskodott Isten először arról, hogy a pogányok közt népet szerezzen az ő nevének, és ezzel egyezve a proféták szavai, ahogyan megvan írva. Ezután visszatérek, és felépítem Dávid leomlott sátorát, romjait is felépítem, és helyreállítom, hogy keresse az emberek maradéka az Urat, és mindazok a pogányok, akik között elhangzik az én nevem, így szól az Úr, aki ezt véghez viszi, és aki ezt öröktől fogva tudja. Ezért én úgy gondolom, ne terheljük meg azokat a pogányokat, akik megtérnek Istenhez, hanem rendeljük el, hogy nekik, hogy tartózkodjanak a bálványok oszta tisztátalanságtól, paráznaságtól, a megfulladt állattól és a vértől. Mert Mózesnek ősidőktől fogva minden városban megvannak a hirdetői, hiszen a zsinagógákban minden szombaton olvassák őt. Úgyhogy ez volt a rendelkezés. Oké. Pál, csinálj ezt a négy dolgot szeretnénk, azért, hogyha ehhez ragaszkodnál. És azt gondolom, Pál ezt be is tartotta. Úgyhogy ez is egy példa nekünk. Aztán 1 Korintus 6-ban a gyülekezetnek képesnek kell lennie világi dolgokban ítéletet hozni. És itt arról szól a történet, hogy hívők pereskedtek egymással, mégpedig világi bíróság előtt. Azt mondja, hogyan merészel közületek valaki, akinek a másikkal peres ügye van, hitetlenek, s nem a szentek előtt törvénykezni? Vagy nem tudjátok, hogy a szentek a világ felett fognak ítélkezni? És ha ti ítélkeztek a világ felett, arra talán méltatlanok vagytok, hogy jelentéktelen ügyekben ítélkezzetek? Vagy nem tudjátok, hogy angyalok fölött is ítélkezünk majd? Akkor mennyivel inkább ítélkezhetünk a mindennapi élet dolgaiban? Ha tehát a hétköznapi ügyekben pereskedtek, akkor azokat ültetitek a bírói székbe, akik semmit sem számítanak a gyülekezet előtt. Megszégyenítésről mondom nektek. Mennyire nincs közöttetek egyetlen bölcs sem, vagy nem, kérdés, ennyire nincs közöttetek egyetlen bölcs sem, aki igazságot tudna tenni testvérei között? Sőt, testvér a testvérrel pereskedik méghozzá hitetlenek előtt? Egyáltalán már az is nagy gyarlóság bennetek, hogy pereskedtek egymással. Miért nem szenveditek el inkább a sérelmet? Miért nem tűritek el inkább a kárt? Sőt, ti okoztok sérelmet és kárt mégpedig testvéreknek? Ez kemény beszéd, nem? Azt mondja, hogy Péter kölcsön ad nekem 20.000 forintot. És nekem azt vissza kéne adnom, de nem adom vissza. Erre a Péter fogja magát, és beperel engem egy világi bíróságon. És Isten azt mondja Péternek, ezt jó, hogy mondom, mert épp lógok egy 20-assal, hogy figyelj, egyrészt, tehát, hogy nincs egy bölcs, aki igazságot tehetne közöttetek a gyülekezetben. Tehát, hogy leültök Pásztor Kendével, elmondjátok, mi a probléma, és Pásztor Kende azt mondja, hogy hát Sanyi, kölcsönkérted, meg kéne adnod. De valószínűleg a Péternek meg azt mondaná, hogy ha kölcsön adsz, adj úgy, hogy azt lehet, hogy sose kapod vissza. És ha esetleg megtörténik, hogy nem kapod vissza, akkor Isten azt tanácsolja, hogy szenvedd el a kárt. Ups. Miért? Mert van valami közöttünk, ami jóval többről szól természeti érdekeknél. De amiért ezt most előhoztuk, az az, hogy képesnek kéne tudnunk lenni, oké, képesek kell, hogy legyünk arra, hogy ítéljünk. Nem bírói székbe ülünk, de hogy eldöntsük, hogy mi helyes és mi helytelen, mi fehér, mi fekete, mi helyes, ezt már mondtam az előbb. Jó. Cselekedetek 17.11. A béreabeliek nemesebb lelkűek voltak, mert naponként tudakozták, kutatták az írásokat, hogy megtudják, hogy tényleg úgy van-e megírva, ahogyan tanították nekik. És ők mit csináltak? Ők megkérdőjelezték egy nagyon nemes módon a prédikációt. És ez az, amiről én is tanítottam már nektek egy csomószor, hogy ti nem élhettek sem az én, sem bármelyik más tanár, sem a lelki pásztor hitéből. Nem lehet egy olyan hozzáállásod, hogy hát ha a pásztor mondta, akkor biztos úgy van. Igen, egy olyan hozzáállásom van, hogy erre majd visszatérünk. Nem, először egy olyan hozzáállásod van, hogy ha az igében úgy van megírva, és Isten kijelenti nekem, és én megértem a Bibliából, akkor úgy van. És hogyha ez ezerszer bejött így, akkor utána bízom a pásztorban is. Hisz látom, hogy a pásztor ugyanazon az ösvényen van, amin én megyek. Nem élhetsz valaki másnak a hitéből. Ő majd olvassa a Bibliát, ő majd megszerzi a meggyőződést, aztán elmondja nekem, és én meg ebből sinnel leszek. Nem, mert a hited gyenge lesz. A hited egy másik ember tanulmányozásán fog állni, és nem a sajátodon. Nem lesz egy olyan sziklaszilárd, kőkemény alapja az ítéletednek, amilyen csak is akkor lehet, hogyha a Biblia, amit te olvastál, te tanulmányoztál, vált a meggyőződéseddé. Ugye? Megyek a Bibliához, elolvasom, hogy van, és helyesen ítélek. És aztán persze csodálatos, hogy egy olyan gyülekezetben járunk, ahol egy szellemből iszunk, ahol elolvasom a Bibliát, meggyőződésre jutok, aztán meghallgatom pásztor Kendét, és azt mondom, ámen. Ámen. Csont az. Ugyanaz. Sőt, ott megláttam valamit, olvasom, tényleg úgy van. Tényleg úgy van, ahogy ő mondta. Ezt rosszul láttam egy picit, tényleg úgy van, ahogy ő mondta. Szuper. De az alapot, az ítélet hozza, amit én, mint igazságkereső ember, én, mint alázatos ember, ez nagyon fontos, a Bibliából szerzek. Az alázatos ember keresi az igazságot, Isten igazságát. Nem a pásztorét, nem a magáét, nem a társadalomét. Isten igazságát, és ha megtalálta, ragaszkodik hozzá. De ha nem találta meg, akkor tovább keresi. És ennek a Biblián kell állnia. Jó? A béreabeliek nemesebbek voltak, mert így csinálták. Zsidó 5.14 a kemény eledelről beszél. Hogy nézzük ezt meg. Miről beszélünk? Ugye arról, hogy ítél helyes ítéletről, igaz? Emlékeztek még? Azt mondja, erről nekünk sok mondani valónk van, 11. vers, amit nehéz megmagyarázni, mint hogy eltompult a hallásotok. Ugyanis ennyi idő múltán már tanítóknak kellene lennetek, mégis arra van ismét szükségetek, hogy titeket tanítson valaki az Isten beszédeinek alapelemeire. Mert olyanokká lettetek, mint akiknek tejre van szükségük, nem kemény eledelre. Aki ugyanis tejenél, járatlan az igazság igéjében, mivel kiskorú. A nagykorúaknak pedig kemény eledel való, mint akiknek az érzékszervei a gyakorlat következtében már alkalmasak a jó és a rossz megkülönböztetésére. És hát ez a cél. Merj saját meggyőződésekre jutni. Merj véleménnyel élni. Legyen szavad. Igenis, nem kell egy hőbörgő arrogánsnak lenni, de legyen szavad. Legyen véleményed. Igen, legyen olyan, hogy aha, fú, ez biztos úgy van. Nem értem. Mire gondolsz, pásztor? Tudod, nincs a lázadásnak, vagy a mindenáron ütközésnek, a vitatkozásnak a szelleme, nem. De akarok egy saját meggyőződésre jutni. gyakorlott érzékekkel akarok bírni azzal, arra, hogy megkülönböztessem a jót és a rosszat. Tudjátok, miért nem engedte a középkorban a katolikus egyház, hogy ez a könyv lefordításra kerüljön nemzeti nyelvekre? Tudjátok, miért tartotta meg a Biblia értelmezés jogát önmagának? Mert ez hatalmat jelent. Azért, mert ha ez a könyv valakinek a kezébe kerül, akkor egyetlen egy kis ember egy nagy egyházzal szemben felállhat, és azt mondhatja, hogy elnézést, pápa úr, ide nem az van írva. Az én Bibliában nem ez áll. Elnézést, bocsánat, hogy te, önnek nincs igaza. És ez az, ami nekünk, mint hívő papoknak, ugye, királyi papság vagyunk, a kiváltságunk, és a jogunk, és másképp mondom, a kötelességünk. Neked önálló ítélettel kellene bírnod a könyv alapján. És persze nagyon nehéz addig, amíg még tejen élek, kiskorú vagyok. Persze, hogy táplálni kell. Fel kell, hogy az duzzadjon. De a törekvésem ez kell, hogy legyen. Minél hamarabb eljutni az érett nagykorúságra, ahol meg tudom különböztetni a jót a rossztól. Aztán a következő 1 János 4.1. Ne higgyetek minden szellemnek, mert nem minden szellem van Istentől. Hoppá! Hoppá! Micsoda? Attól, hogy valami természet feletti, attól az még nem isteni. Ne viccelj! Ennyire nem lehetsz naív. Egy ellenséges világban élünk, ahol démonok gonosz, ördögi tanításokat terjesztenek azzal az előre megfontolt, tudatosan megtervezett szándékkal, hogy félrevezessék az embereket. Nagyon okos, nagyon intelligens, a fülünket nagyon ingerlő, 98%-ban igaz, 2%-ban gyilkos hazugságok, amiket neked fel kell tudnod ismerni. Hogy tudsz felismerni egy ilyet? Hát úgy, hogy kemény vagy, mint a Vídia. Hogy vagy kemény? Úgy, hogy vagy meg van írva, és fedi a Bibliát, vagy nem igaz. És persze nem vagyok, tudod, a szűklátókörű. Tudom, hogy az igazság az egy széles spektrum, és nem csak az az igaz, ami a Bibliában le van írva. 1 + 1 = 2, és sehol nem olvastam a Bibliában. De vajon az, amit valaki meg akar velem etetni, az összhangban van-e a Biblia tanításával? Mert ha nincs, akkor az a csont. A csirkét megeszem, köszönöm szépen, és a csontot ott hagyom. És ha valaki lesoványodott csupa csont és bőr csirkéket akar nekem folyamatosan feltállalni, akkor egy napon máshova megyek enni. Ugye, mert nincs már más, csak csont. Úgyhogy nézzük meg, azt mondja a lelkek megvizsgálása, 4.1. Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy azok az Istentől valók-e. Mert sok hamis proféta jött el a világba. Az Isten lelkét erről ismeritek meg. Amelyik lélek vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, az Istentől van. Amelyik lélek pedig nem vallja Jézust, az nem az Istentől van. Ez az antikrisztus lelke, amelyről hallottátok, hogy eljön, most pedig már a világban van. Ti Istentől valók vagytok, gyermekeim, és legyőztétek őket, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. Ők a világból valók, ezért a világ szerint beszélnek, és a világ rájuk hallgat. Mi Istentől valók vagyunk, aki ismeri Istent, az hallgat ránk. Aki nem Istentől van, az nem hallgat ránk. Erről ismerjük meg az igazság lelkét és a tévelgés lelkét. Nagyon egyszerű. Kicsoda Jézus Krisztus. Isten testben itt volt, meghalt a bűneinkért, fölment a mennybe. Evangélium. A kereszténység alaptanítása. Oké, minden olyan lélek, tehát ez a szűk keresztmetszet, aki ettől eltér, az garantáltan nem Istentől van. És aztán persze ez tovább származtatható, Jézus tanítása, az új szövetség, a kegyelem evangéliuma. Erről beszéltünk egész fél évben. Úgyhogy fel kell ismernem a szellemet. És ez lehet ilyen nagyon gyakorlatias is. Valaki mond valamit, és közben ilyen, tudod, ilyen nyúlós hidegség árad körülötted, és mi ez? Nem tudom mi, csak büdös. Mindegy, hogy mi, de büdös. Már egy másik polcon van. Már azon a polcon van, ahol figyelmen kívül hagyni, vagy legjobb esetben utána nézni. Vagy akár kapcsolatokban is. Egyszer csak mond valamit a feleségem, és bennem egy ilyen hirtelen, ilyen furcsa érzés támad. Ugyanez a nyúlós hideg. Miért mondta ezt? Mi a baja velem? És ilyen puffogás. Fel kell ismernem. Neki semmi baja nincs velem. Csak egy démon odaállt, és amikor a feleségem mondott vele, nekem valamit, ő rám vetített egy ilyen érzés. És én arra reagálok, és neki megyek a feleségemnek. Mióta Pásztor Mattinak hallottam az üzenetét, már nem verem, de... Úgyhogy mit kéne csinálnom? Azt kéne csinálnom, hogy fel kéne ismernem a szellemet, és azt mondani, hogy hoppá, itt van valami, ami büdös, és ami büdös, azt én nem eszem meg. Ugye, olyan a szaga, úgy is néz ki, lehet, hogy már meg se kell kóstolnom, hogy tudjam, hogy ez az, amit nem kéne megenni. Jó, az utolsó, de hogy is az utolsó. Jakab 3, a szavaink. Megint a helyes ítéletről. Szóval, testvérem, ne legyetek sokan tanítók, hiszen tudjátok, hogy súlyosabb ítéletben lesz részünk. Mert sokat vétkezünk mindnyájan, de ha valaki beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember. Meg tudja fékezni az egész testét. Ez kemény beszéd, nem? Azt mondja, ne csapd be magad. Azt mondja, ha a szavaidban nem vétkezel, tökéletes vagy, viszont ha a szavaidban vétkezel, és itt mondja a végén, akkor a piros lámpának, hogy tudod, hogy rossz irányba mész, annak égnia kell. Azt mondja, teremhet-e testvéreim a füge olajbogyót és a szőlő fügét? Sós forrás nem adhat édes vizet. Ugye? Tehát, hogyha ha szemét jön ki a számon, akkor honnan jön? A szívemből, igen. Mert ugye Jézus tanítja, mit teszi tisztátalanná az embert? Nem az, ami bemegy a száján, mert az kimegy az árnyékszékbe. Hanem az, ami kijön a száján, mert az a szívből jön elő. Úgyhogy, ha a nyelvemmel gondom van, vagy mondjuk másképp, ha a gondolataimmal gond van, mert a nyelvem az csak utána a gondolataimat tükrözi vissza, ahogyan önmagammal beszélek, ahogy magamban gondolkozom a másikról, az az, amit később a fejéhez vágok. Csak addig nem tűnt fel, hogy én azt gondolom róla, hogy. Csak amikor tudod, meg volt rá az okom, hogy a fejéhez vágjam, akkor mondtam ki. De a probléma, a gonoszság, a tisztátalanság az én szívemben volt, csak elő kellett budjannia. És azt hiszem, hogy az egyetlen mód, ahogy egy ember uralkodhat a nyelvén, az az, hogyha uralkodik a gondolatain, a szívén, ha őrzi a szívét, ha a szívét mindig Istenhez viszi, amikor egész nap imádkozik, amikor szüntelenül az Úr törvényén elmélkedik. Mert ez megtisztítja a szívét. A küszködő motivációktól, amiktől sokszor olyanokká válunk, mint a sarokba szorított kis állatok, tudod, akinek nincs már más lehetősége, mint hogy harapjon, egy kiéheztetett, rosszul bánt szív, nem tudom, jól mondom ezt, egy kiéheztetett szív, amikor rosszul bánnak vele, akkor mit csinál? Odavág gondolatban, odavág szóban. Szeretnem kell magamat. Meg kell maradnom Isten szeretetében. És szép lassan át fogja mosni a gondolataimat. Új belső párbeszédem lesz. És ez a belső párbeszéd fog aztán egy tiszta nyelvben is megmutatkozni. De ez miről szól? Hogy került ez az ítélet témához? Hát úgy, hogy fel kell ismerned, hogy melyik az a gondolatmenet, amit jobb lenne leállítani, gyorsan Istenhez vinni, és melyik az, amit érdemes tovább gondolni. Mert amit életben hagysz a lelkedben, az megnő. Az kiépíti a maga kis gondolati pályáit, és egy gondolat szokássá válik, amit azután nagyon nehéz leállítani. De ha már ott van egy, akkor viszont újra meg újra fel kell ismerned, hogy ez az az ostoba gondolat, amit 50 éve gondolok, De amit nem akarok gondolni, ez nem igaz, ez nem az én gondolatom, ez egy hazugság, én nem akarok így élni. Ehhez semmi közöm, ez nem én vagyok. És ezt teszem meddig, amíg az ostoba gondolat el nem hallgat. Ha 3 évig tart, 3 évig harcolok vele. Uram, ez töltsd be, ez nem szeretet, ez nem az én gondolatom. Uram, segíts, töltsd be, ehhez semmi közöm. Én nekem nincs szükségem rá. Te, aki szeretsz engem, velem vagy. És tudod mit? Ez nem fontos nekem. Van erőm arra, hogy ez ne legyen fontos nekem, mert gazdag vagyok veled. És mi ez? Ez ítélet. Mi ez, ha nem ítélet? Ez helyes ítélet. Még a gondolataim felett is. Meg kell, hogy legyen erre. Nem lehettek lusták az elmétekben. Az egyik fő bűne a modern embernek a lusta elme. Nem gondolkozunk. Nem, úgy érezzük, hogy nem mi döntjük el, hogy mi megy át a fejünkön. Nem igaz. Egyszerűen nem igaz. A te uralmad, ez a 10 centi. Minden gondolat el kell, hogy menjen az örök mellett. Mik az örök? Szabad akarat és az értelem. Jön egy gondolat, hey! Stop! Stop! Passport bite. Nincs passport? Akkor ta-ta-ta-ta-ta. Next bite. És így kéne. Na de hát ez fárasztó. Hát öregem. Jobb beengedni? Depresszió vagyok. Egy hónapra jöttem. Itt a kofferem is. Önvád és bűntudat haverok is jöttek most. Hát nem, nincs időm most itt ellenőrizgetni, csak gyertek, jöjjetek, menjetek, ez nyitott, nyitva vannak a kapuk. Nálunk buli van, és a Moszkva tére ki van már matricázva, tudod. Sanyiéknál buli van. És kopaszkénhetek pogóznak a nappaliban. Hát nem? Hibáztam. Ups. Csak ha pogóznak, igen. És az én nappalimban. Jó, értitek? Fárasztó? Fárasztó? Hey, nincs más út. Ez a te uralmad. Figyelj, ha szellemben vagy, akkor nem a magától megtörténik. Akkor tudod, Istenre fókuszálok, az igén elmélkedek, és jön egy, tudod, kopasz, kigyúrt állat, náci karszalaggal, hát nem kell sokat gondolkozni, hogy ezzel mit csináljak. Tehát gyorsan, ott van természetes az ítélet. De egyszer el kell kezdeni. Egyszer fel kell vállalnod a felelősséget azért, ami történik az életedben. És az életed nem a körülményekben történik, hanem itt bent a fejedben. Az élethez való hozzáállásodban, az Istennel való kapcsolatodban. Igaz ez? Jó, és ilyesmit tanítanak a menedzser képzők is egyébként. Beiratkozol egy bűndrága sikeriskolába, ott is ezt fogják mondani, csak nem tudják megmondani, hogy mivel kéne megtöltened a fejedet. És mit kéne gondolni. És minden, amit mondanak, az kb. Annyit ér, mint halott lánynak a puszi.
Húzd ki a hajadnál fogva magadat a
mocsárban. Így van. Hogy hívják ezt a...
Estet, szeretem magam.
Velem csupa jó dolgok történnek. A világ se jutott máshova. Csak nem tudja megmondani, hogy milyen alapon fog ez működni. Erőtlen. Erőtlen. Egyszerűen erőtlen. Jó. János 7:24. Ez nagyon jó lesz. Jézus megint elkövette az egyik nagy hibáját. Jót tett szombaton. Gyógyított szombaton. És a farizeusok hát itt előveszik. Mire Jézus azt mondja, hogy minthogy a körülmetélkedést Mózes rendelte el nektek, nem minthogy a Mózestől volna, nem az atyáktól van, és a szombaton, és szombaton is körülmetélitek az embert. Ha körülmetélitek az embert szombaton, hogy ne sértsétek meg a Mózes törvényét, akkor miért haragusztok én rám, hogy egy embert teljesen meggyógyítottam szombaton? Jó a logika, ugye? Tehát, hogy ők azt mondják, te dolgoztál. És te, amikor körülmetélsz valakit, akkor nem dolgozol? Na jó, de hát azt Mózes mondta, hogy a hetedik napon kell körülmetélni. Ha a hetedik napra esik, hetedik napon kell körülmetélni. És azt Mózes nem mondta, hogy szeretni kell az embereket? Hogy jót kell tenni? Hogy gyógyítani kell? Ha szombaton kell gyógyítani, szombaton kell gyógyítani. Nem? 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 És itt jön a lényeg. Ne ítéljetek látszat szerint, hanem hozzatok igazságos ítéletet. És nekünk újszövetségi hívőknek ez nem is olyan egyszerű. Szerintetek mi az igazságos ítélet? Egy igazságos ítélet van. Krisztus meghalt érte. Ez egyetlen igazságos ítélet van. És igen, a felismerésem a részletekben az pontos lehet. De ha ezt a nagy képet figyelmen kívül hagyom, akkor csak látszat szerint ítéltem. És persze lehet ezt természeti szinten is alkalmazni. Tudjuk ezt, hogy ahhoz, hogy az én ítéletem helyes lehessen, minden tudó, mindenható és mindenütt jelen való kéne, hogy legyek. A mindenhatóság lehet, hogy nem kell. De teljes bölcsességű és mindenütt jelen való. Amúgy információ hiányom van, garantáltan ahhoz, hogy helyesen ítéljek. Garantáltan csak részinformációk szerint ítélek, és még a részinformációkat is lehet, hogy hamisan rakom össze a saját képességeim szerint, a saját előítéleteim szerint. Látszat szerint ítélek. Miért nézel így? Nem értesz egyet, mi? Nem? Nem? Hát hány ilyen vita van? Hány ilyen? Miért mondtad ezt? Főleg férj és feleség között, ugye? Mit akartál ezzel mondani? Hát, hogy a férjed vagy a feleséged mit akart mondani, ezt nem tudom, hogy a démon, aki küldte a kivetítést, mit akart mondani, azt tudom. És azt, hogy te itt mit csinálsz? Látszat szerint ítélsz. A legostobább dolog az, hogy magadra hallgatsz. Őrület. Hogy kéne ítélned? Igazságosan. A hited alapján. Itt van egy helyzet, ezt érzem, így értettem félre, ezt gondolom én, de a tény az az, hogy én kaptam egy elhívást Istentől, hogy szeressem ezt az asszonyt életem végéig. És ha csinált is most valami rosszat ellenem, én egyrészt halott vagyok, másrészt Krisztus meghalt ezért. Ez az ítéletem. Szeretem a feleségemet. Ez az igazságos ítélet. Női oldalról. Nyilvánvaló, hogy ez a fickó itt előttem egy nagyra nőtt óvodás, aki minél csak nem szeret engem, ezt látom én, ezt érzem, és ezt tapasztalom. De nekem van egy Istenem, aki szeret engem, és akivel én teljes vagyok, és ő adott nekem egy elhívást, hogy tiszteljem ezt a férfit, mint ahogy a gyülekezet Istent. Királyt látok benne. Isten királya van előttem. És én tisztelni fogom. Ez az igazságos ítélet? A többi, az mi? A kutya. Látszat szerinti kutyakaka ítélet. Így van. Hát, vége van az órának. Ez az én ítéletem most. Pedig itt van még egy nagyon jó. Tehát erre már nem vagytok kíváncsiak. Mit? Na, erről szól az utolsó. 1 Korintus 4:5. Azt mondja, hogy egyáltalában ne ítéljetek azért, amíg el nem jön az Úr. Ő majd megvilágítja a sötétség titkait, és nyilvánvalóvá teszi a szívek szándékait, és akkor mindenki Istentől kapja meg a dicséretét. És a következő. Én nézek rátok, és egyszer csak gondolatolvasóvá léptetem magam elő. Sőt, a szívek vizsgálójává isteni hatásköröm születik pillanatok alatt, és érteni és látni vélem, hogy mi a szándékotok, mi motivál most titeket. És ez szerint ítélek. Még a saját szívedet sem érted, nem, hogy valaki másét. És egy tett, ami kívülről így néz ki, az attól válik tökéletessé, vagy gonoszszá, hogy milyen szívbeli motiváció volt mögötte. Megetetek egy éhező etiópiai gyereket. Ez gonosz volt, vagy szent? Honnan a fenéből tudjam? Ez a válasz rá. Honnan tudjam? Egy öreg nénike megy a templom előtt, és keresztet vett. Ez most báványimádás volt, vagy szent volt? Honnan a fenéből tudjam? Valaki késik a gyűliből. Most visszacsúszott, vagy megmentett valakit útközben? Honnan a fenéből tudjam? Valaki elalszik Isten tiszteleten. Unatkozik, vagy tudod, végdolgozta az éjszakát a harmadik műszakban, mert el akarja tartani a családját, és épp elájult, és mégis itt van. Honnan a fenéből tudod? Hogy merészelsz egyáltalán, tudod, olyan szemmel nézni egy emberre, hogy te méred? Oké, ha nem akarsz ítélkezni, akkor felejtsd el a mérőzsinort. A minőség mérőzsinort. Jó? Ez nem a dolgod. Ez nem a te dolgod. Nem a te dolgod. Jó? Ez nagyon jó. Azt hiszem, nagyon jó. És segítsetek a többieknek felnőni. Egy olyan gyülekezet kéne, hogy legyünk, ahol emberek biztonságban vannak. Ahol ha bejön egy új hívő, akkor szeretet veszik körül, és nem éretlen emberek próbálkozásai arra, hogy valamiféle dicsőséget szerezzenek a testüknek. És ez könnyen megtörténik, hogy ítélni kezdjük egymást, hogy kiokosítjuk egymást, hogy egymás dolgába avatkozókká válunk. Ne legyen ez így. És ki más, hanem ti lehettek azok, akik jó példával jártok erről. Meg mondjuk én. Mi? Ugye? Úgyhogy nem feltételezem, hogy nem akartok még egyszer ennyit meghallgatni Isten igéjéből, de az órának akkor is vége van, úgyhogy mondjunk el egy imát, és menjünk haza. Úr Jézus, csak arra kérünk, hogy taníts minket éretten és helyesen ítélni, igazságos ítélettel, ne látszat szerint. Hadd legyünk olyanok, akiknek az érzékei már érettek, és megedződtek, és képesek arra, hogy megkülönböztessék a jót és a gonoszt. És olyan emberek legyünk, akik valóságot alakítanak, formálnak, és ne olyanok, akik csak belesimulnak és elsodródnak. A te embereid vagyunk, Uram, és te nagy dolgokat viszel véghez rajtunk keresztül. A te nevedben, Krisztus nevében. Amen. Amen.